Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Tárlatról, Tárlatra című műsorban a Kontaktrádión. Mai adásunkban a műcsarnokba kalauzoljuk el önöket, és az ottani kiállításokról fogunk beszélni. Beszélgető partnereim pedig Készman József, a műcsarnok vezető kurátora, és Csejdi Réka, sajtó és PR referens. A műcsarnokban most vasárnap zárt a bizottság kiállítás. Nagyon izgalmas, nagy portfölvelt kiállítás volt, rengeteg programmal. Van-e más kiállítás a műcsarnokban? Illetőleg milyen aktuális kiállítások vannak?
Jelen pillanatban a műcsarnok másik kiállítóhelyén vagyunk. Társ intézményében az Erste Múzeumban van még front kiállítás, még egy hétig, egy hét erejéig látogatható. Hétvégén tehát bezár Szolnoki József homeopatikus valóság című kiállítása, amely szintén nagyjából a bizottság kiállítása egy időben futott, szeptember 15-én nyílt a kiállítás.
Miről nevezetes ez a kiállítás, mert ugye homeopátia és művészet, ez nagyon szokatlan párosítás.
Hát tulajdonképpen nem is szigorúan véve képzőművészeti kiállításról van szó, hanem egy kulturális jellegű kiállításról. Személyes történelmi emlékezettel foglalkozó kiállításról. Ugye Szolnoki Józsefről azt kell vagy lehet tudni, hogy médiaművész, vagy alapvetően filmes szakmában forgott vagy mozgott, külföldön, Kölnben él, megosztja ugye az életét és a munkáit, vagy a munkaidejét Magyarország és Köln között. És gyakorlatilag a kiállítás annyiban is érdekes, hogy nem hagyományos értelemben vett múzeumi tárgyakat, műtárgyakat, szobrokat, képeket állít ki, hanem Szolnoki szenvedélyesen gyűjt mindenféle eszközöket, tárgyakat, amelyeket az ő képzeletében egyberendez, és ebből egy nagyszabású konstrukciót, elmebeli konstrukciót alakít ki, aminek azért vannak referenciái, csápjai a valósághoz. Nos, tehát azt is mondhatnám, hogy ilyen értelemben redimédeket gyűjt vagy használ, ezeket állítja össze egy kiállításba. Ennek a témája kifejezetten a történelmi emlékezet, azt is mondhatnánk, hogy kifejezetten a magyar történelemmel kapcsolatos eseményeket, fordulópontokat vizsgál Szolnoki ebben a kiállításban. Nagyon érdekes, hogy különböző tárgyak, eszközök, könyvek vannak kiállítva, de ez az emlékezés ez egészen a évmilliókra nyúlik vissza, hiszen ő a Magyarosaurusszal is foglalkozik, azzal a dinoszaurusszal, amit a történelmi Magyarország területén találtak, ezt beforgatja a kiállításban, és ebből egy a múltra és a jövőre vonatkozó történelmi nagy ívű vagy nagy léptékű, mondjuk egy utazásra hívja a látogatókat.
Technikailag hogyan megoldották meg a kiállítást, a bemutatót?
Már most a Szolnoki kiállításról beszélünk. Ugye tárlók vannak, különböző eszközök, címerek érdekes módon, déli harangszó van kiállítva, freskók, Sopron bánfalvai templomból freskó részlet, ki van állítva 162 darab sörös pohár, mert hogy a korsó, ez igen, precízen így kell fogalmazni, igen.
Honnan ez a szám?
Ugye a kiállítás egyik központi gondolata az, hogy olyan mítoszokat, vagy gondolatokat, vagy legendákat vizsgál, amelyek a köztudatban élnek, vagy ismerjük a gyökerüket és eredetüket, vagy nem. Ennek a korsós történetnek ugye a gyökere az, hogy magyar ember sörrel nem kocint, ugye az aradi 13-ak után, és ugye ez a elvileg 150 éves sörkocintási történet, ez lejárt, és most ugye 162. évében vagyunk, tehát erre az alkalomra egy ilyen visszaemlékező, ilyen reactinget készítettünk a megnyitóra, ahol megtöltöttük ezeket a korsókat sörrel, és mindenki végre felszabadulva a tilalom alól kocinthatott, aki akart, aki pedig akar, az természetesen tovább ápolja ezt az önként vállalt tilalmat, kulturális tilalmat mondjuk így.
Egyébként azt fűzném hozzá a Szokónak a kiállításához, hogy ez egy nagyon bizonyos értelemben vicces és szórakoztató kiállítás. Tehát az, amit mondott most a Józsi, hogy kocintottunk a sörkocintási tilalom feloldásának az emlékezetére, ez a fajta attitűd vagy magatartás nagyon jellemzi az egész kiállítást. Tehát sohasem tudja igazából eldönteni az ember, hogy az, amit lát, vagy nem soha, de amit lát, az sokszor nem tudja eldönteni, hogy az valóság, vagy fikció, vagy az a művész találta ki, a művész rendezett úgy egy filmet, amit látunk, mert annyira fantasztikus, vagy annyira hihetetlen, vagy annyira nevetséges, vagy annyira tragikus akár. De közben azt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg már csak ezért is, mert hogy nagyon érdekes megnézni, hogy ezek mind valós dokumentumokon alapuló tárgyak, történetek, filmek, és nagyon viccesen és humorosan szemléltetik azt, hogy milyen mítoszok között élünk mi, és miben ringatjuk magunkat folyamatosan.
Milyen mítoszok között élünk? Még néhány példát lehetne hallani.
Igen, hát ilyen az egészen komolyan is vehető, de történelmi legendaként is, vagy ránk hagyományozott tradícióként ugye a turáni játok. És ezzel kapcsolatban ugye az ősiség szerzés és az ősiségvesztés története, vagy ugye a magyar történelemnek azok a fehér foltjai, amikre rá kéne tapintanunk, vagy nem ismerjük, ugye ilyen Attila sírja, merre van, hol található, kikutatta, hogyan, miért, milyen szempontból. Magyar kalandozások története, ugye ezek a legendák, mivel függ össze a magyar nép eredete, milyen más népcsoportokkal. De hát ugye egészen az előbb is említett Magyarország területén talált dinoszauruszok sajátossága például az, hogy ezek a hagyományos vagy a normál mérethez képest ugye csökkentett méretűek voltak, mert hogy az akkori Kárpát-medence területén ugye ilyen óceános szigetvilág volt, és ezért izolált zsugorodásban szenvedtek ezek a dinók. Törpék voltak magyarán, tehát ezek a magyar törpe történetek, és rengeteg számos ilyen dolog felmerül még a kiállításban. Vagy például a Magyarország területén 1946 vagy 47-ben először megtalált krumplibogár, amelynek ugye ők szobrot is emeltek Hédelváron, ez ma is látható, egy köztéri szobor ennek az emlékezetére. Nagyon pici dolgok, de nagyon nagy léptékűek is felmerülnek ebben a kiállításban.
Szolnoki József honnan gyűjti össze ezeket az ötleteket? Lehet-e tudni?
Minden elképzelhető forrásból épít a szájhagyományra, orális legendákra, bármi másra, de gyűjt is nagyon keményen. Gyűjt, kutat, és ugye az érdekessége még az, hogy egészen különböző médiumokban dolgozza fel, valamikor filmet készít belőle. Milyen volt az a leptinotarsza, vagyis a krumplibogár története, készült aztán később ebből szobor, de van, amikor egyszerűen könyvet használ fel, de általában ez egy ilyen megszállott szenvedély benne, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy mindent képes gyűjteni, és mindent minden összefüggésben látni. Tehát az utcán talál egy papírdarabot, amin egy szám van felírva és át van húzva, az neki már összekapcsolódik egy ilyen analógiás gondolat mentén, mondjuk a címerváltással, a címerek történetével, hogy a Kádár címert hogyan vedlettük le, Magyarország hogyan váltott kis címerre ismét, és majd tudom, minden érdemes lehet az ő figyelmére, ami gyűjthető.
Akkor van még egy kérdés, hogy hogyan jön ide a homeopátia? Mert ezek a témák, amik szerepeltek, ezek távol állnak a homeopátiától.
A homeopátia itt, mint általános módszer jelenik meg. Ugye a homeopátia egyik alapelve ugye a hasonszenvi gyógymód mellett, tehát hogy valamiben valamiféle probléma áll fent, akkor azt ugyanolyan nagyságú, idézőjelben nagyságrendű, de ellentétes jelű, vagy azonos jellegű dologgal kell kúrálni. És ráadásul ugye a homeopatikus orvosságok azok rendkívül kis koncentrációban tartalmaznak úgymond hatóanyagokat vagy vegyi anyagokat, amiben annál erősebben hat, minél kisebb a koncentráció, minél nagyobb a higítás gyakorlatilag bennük. És ez magyarán átalkalmazva vagy átültetve a történelemre, vagy a történelmi pillanatokra, vagy fordulatokra, vagy forráspontokra.
Átmeneti időszakokra,
igen. Ez ezt jelenteni, tehát, hogy kutyaharapás szőrével lehet gyógyítani. Ha valami probléma fakad fel, akkor azt ugyanakkora jellegű ellendózissal próbáljuk meg befolyásolni, ami adott esetben felerősítheti a tüneteket, tehát még stresszesebb lehet, vagy még nagyobb problémáként éljük meg, de mégis hosszabb távon elvezethet valamiféle gyógyuláshoz.
Konkrét megoldásokat javasol-e, és mikor, miben?
Hát szerintem a Szolnoki Józsefnek az egyik legnagyobb erénye, hogy ő nem javasol megoldásokat, hanem megmutat dolgokat, megmutat azokat a tárgyakat, meg azokat a gondolatokat, és történeteket, amiket egymás mellé rak, arról ő nem mondja el a véleményét, hanem az valóban az a kiállítás látogatónak a feladata. Tehát nem ítélkezik, hanem bemutat, de mindezt valóban nagyon szórakoztató módon teszik, miközben nagyon komoly és mély gondolatokat ébreszt a látogatókban.
Illetve hát úgy javasol, hogy legyünk mi is saját magunk orvosai vagy gyógyítói. Ugye például egyik hipotézise, hogy ezek a történelmi változások, akár egy ország, egy nemzet vagy más közösség életében, ezeknek az amplitúdója, ez pontosabban a frekvenciája, a gyorsasága, a változás gyorsasága ez növekszik. Tehát ami régebben néhány száz év alatt, vagy a török uralom 150 éves volt, ugye a szovjet uralom már csak 50, és így tovább, és így tovább, felteszi a végén a kérdést, hogy akkor most az Európai Unióba léptünk. Biztos, hogy ez nem egy végpont. Mi a következő, és mikor lesz erre a nézők javaslatokat tehetnek a kiállításon?
Tettek?
Igen.
Miket?
Hát én azt, te olvastad? Én...
Érdekes dolgokat, hogy ha ugye ingázik ez a komporszál kelet és nyugat között, akkor most már magyar-magyar oldalt is kéne találni. Tehát, hogy nem kéne mindig máshová pendlizni, vagy pedig nem tudom, egyesített hun ország és más hasonlókat. Tehát nagyon komoly, meg kevésbé komolyan vehető. De mindenki átérzi szerintem ennek a nem is ironikus, hanem ilyen furcsán lebegtetett, terapikus, mindenképpen terapikus célú használatát.
És ezek szerint a komikus oldalakat is észreveszik a látogatók, arra is reagálnak.
Reményeink szerint igen, senki nem fogja ezt szó szerint, vagy szigorúan szó szerint venni, és azt hiszem, hogy a filmjei is megerősítik Szolnokinak ezt a hozzáállását. Na, még egyszer, mint ahogy Réka is mondotta, valóban itt tényleg csupa dokumentumról, vagy tényről van szó, de ugye a tényeket is tudjuk úgy rendezni, hogy furcsa fikcióként hassanak, vagy fordítva teljesen fiktívből is tudunk létrehozni megtövesztően valóságosnak látszó dolgokat. És igen, tehát valahol itt ebben a tudomány, a legenda, az igazság, a hétköznapiság közötti ilyen szürke mezőben itt szereti elmaszatolni Szolnoki ezeket a dolgokat. Ahogy ő mondja, kicsit szerel ezeken a legendákon vagy mémeken, aztán tovább bocsátja őket, és akkor örül, hogyha ez hat.
Honnan jött az ötlet, hogy ezt a kiállítást megrendezzék?
Hát lehet, hogy éppen itt van a szobában a kontakt Réka, akinek régebbi ismerőse, és egy más projektje kapcsán éppen készített, vagy készült egy filmje, ami a Hun nem volt címet viselte, és ennek alkalmából úgy gondolták, hogy Magyarországon, Budapesten a Hősök terén volt a... Milyen éjszaka volt az, ami a filmben is megjelenik, nem tudom, akkor idehoz néhány kölni hunt, Hun sámánt, és itt fotózkodnak majd a Hősök terén, mint az igazi, ugye... Partenon funkciójú magyar hősök előterében.
Mert ugye azt kevesen tudják, hogy Németországban egy viszonylag jelentős hun kisebbség, akik születésileg németek ugyan, de hun identitással élnek, hun öltözékben, hun életmóddal és hun gondolkodással az élet iránt, és róluk forgatott egy nagyon izgalmas dokumentumfilmet a Szokó, ami egyébként azért is nagyon érdekes, mert hogy ez is egy olyan film volt, amiről nem sikerül az embereknek első látásra eldöntenie, hogy ez most ő rendezte, vagy ez a valóság. Úgyhogy ő ki is talált erre egy új műfaj megjelölést, és úgy nevezi ezeket a filmjét, hogy árfikciós dokumentumfilmek.
Hát elég kacifántos név. A Műcsarnok nagyon szokatlan, izgalmas kiállításokat szokott rendezni. Ezt a kiállítást, hogyha párhuzamba állítanánk a bizottság kiállítással, mi a közös és mi az eltérő benne? Lehet-e valamilyen formában közös vonásokat találni?
Talán annyi a közös, hogy mind a kettő egy picit rendhagyó, ahogyan a Szolnoki kiállítása sem hagyományos értelembe vett múzeumi tárgyakkal operál, úgy ugye már a bizottság kiállítás, mint kiállítási tárgy, vagy a Műcsarnokban való megjelenése is érdekes, vagy számos kérdést vethet fel, ugye, hogy ez akkor most képzőművészeti kiállítás, a zenéről szóló kiállítás, vagy miről szól ez a kiállítás. És hát mi úgy gondoltuk el, hogy alapvetően ez is inkább egy kulturális jelenséggel, egy korszakkal, és azon belül is alkotókkal foglalkozó kiállítás kíván lenni, és ebből következőleg ezen a kiállításon sem elsősorban hagyományos értelemben vett művek jelentek meg, hanem dokumentumok, rengeteg videó, más anyagok, lemezborítók például, hangzó anyagok, és egy csomó más dolog ilyen értelemben, azt hiszem, hogy igen, picit talán rendhagyó, hogy előttő volt, de mondjuk a világban folyó vagy zajló kiállításokhoz vagy elképzelésekhez képest talán nincs olyan nagy különbség.
Akkor most egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Megint ez a lehangoló hangulat.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, ahol Készman Józseffel és Csejdi Rékával beszélgetek a műcsarnokból. És hogyha már itt a bizottság kiállításhoz kapcsolódó bizottság zenéből hallgattunk egy részletet, akkor térjünk rá egy kicsit a bizottság kiállításra, ami most zárt be. Bezárt, úgyhogy el lehet gondolkozni, hogy hogyan lehet értékelni ezt a kiállítást? Született-e már ilyen értékelés, vagy még folyamatban van?
Pont ma küldtem szét a sajtónak egy ilyen rövid értékelést, ami arról szól, hogy az utóbbi 5 év leglátogatottabb kiállítása volt a bizottság kiállítás, ami ugye nagyon örvendetes dolog, mert hát a bizottság azért mégiscsak egy rétegnek volt egy kulturális jelensége, és ehhez képest nagyon, nagyon nagy számú volt az érdeklődés, és ami számomra különösen nagy örömet okozott, hogy nagyon sok vidéki látogatónk volt, tehát az a fajta óriási marketing kampány, amit számos média támogatónk segítségével le tudtunk folytatni, úgy tűnik hatékony. És ennek azért is örülök, mert ez a Budapest központuság, tehát hogy legyen az, hogy csak a budapestiek tudják élvezni azt, ami Budapesten zajlik, mert ez mindenféleképpen nagyon jó. Elképesztő mennyiségű kísérő programunk volt, nagyon-nagyon színvonalas, talán az utóbbi évek egyik legizgalmasabb irodalmi zenei rendezvényét szerveztük meg Keresztül Tibor szerkesztésében, ahol minden héten pénteken 2 kortárs írót hívtunk meg, illetve egy zenekart, akik egy adott bizottság idézetre írtak szövegeket, a zenekar eljátszotta azt a bizottság számot, majd saját koncertet adott, ez alatt hallgathatták őket, de aki akarta, a kiállítást is nézhette. Úgyhogy ezen több mint 2000-en jöttek csak ezekre a programokra. Még folytatódik egészen decemberig egy a bizottság kiállításhoz kapcsolódó filmprogramunk. Ez Dér András rendező állította össze ezt a filmsorozatot, úgyhogy mindenkit invitálok, mert keddenként 6 órától mennek ezek a filmek. A honlapunkon, illetve a bizottságkiállítás.hu honlapon is megtekinthető a program. ott is vannak vendégek, általában a rendező vagy egy filmesztét, akivel lehet beszélgetni mindenről, amit láttunk, illetve Szabics Ágnes, múzeumpedagógus kollégánk is egy családi délelőtti programsorozatot szervezett a kiállítás alatt, ahol különböző műfajban dolgozó szakemberek tartották magát a foglalkozásokat, úgyhogy nagyon izgalmas délelőttök voltak szombatonként a műcsarnokban az elmúlt 13 hétben.
Valóban folyamatosan, állandóan nagyon sokféle program volt. Viszont ez a kiállítás, ez sem a hagyományos, klasszikus értelemben vett kiállítás volt. Ez is egy kicsit más volt. Milyen volt ez a kiállítás?
Mondjuk, hogy kicsit más, de azért kiállításszerű volt. Talán annyiban különbözött, nem is annyira más kortárs művészettel foglalkozó kiállítóhelyek gyakorlatától, vagy kiállításépítési gyakorlatától, amire első pillantásra gondolhatnánk, hanem a műcsarnok mondjuk korábbi kiállításaihoz képest is egy erősen épített kiállítás volt, ráadásul rögzített bejárási útvonallal, tehát nem lehetett kalandozni a 12 klasszikus teremben, legalábbis volt egy ajánlott vezetési útvonal, rendkívül beépített nagyszabású installációkkal, áfalakkal, teljes építkezési állvánnyal beépített apszissal például, tehát ilyen tekintetben mondjuk, hogy térben is, vagy térfelfogásban is különbözött. De az is tény, hogy amint beszéltünk is talán korábban róla, hogy nem annyira hagyományos értelemben vett grafikák, képek a falon vagy szobrok voltak, vagy nem csak azok, főleg nem csak azok voltak, hanem egészen eltérő médiumokból származó dolgok vagy anyagok, de ez meg azt gondolom alapvetően annak köszönhető, hogy itt mégiscsak volt egy erős koncepció arra nézvést, hogy ugye bizottság együttes 27 évvel ezelőtt befejezte a tevékenységét. Az az 5-6 év, ami alatt működtek, ezt valaki vagy megélte, kortársa volt a bizottságnak, vagy nem. Azok számára is azt gondolom, akik ezt átélték, de különösen azok számára, akik ezt nem élhették meg, mert fiatalabbak, muszáj volt, vagy fontosnak gondoltuk azt az egész kontextust felvázolni, ami akkoriban a bizottság körül volt kulturálisan. Ez pedig ugye már összetett dolog önmagában, fel kellett kicsit villantani a korszaknak a zenei működési, a hivatalos és az ellenkultúra médiumait, meg sajtóorgánumait, zenei médiumait. Fel kellett villantani egy picit a filmes összefüggéseket, vagy a filmen való összefüggést, az akkori képzőművészeti élettel és szereplőivel való összefüggést, és ez már önmagában egy elég érdekes, meghatározó szempont. Ráadásul a kiállításra készült egy film is, amit a kiállító térben 50 perces verzióban lehet megtekinteni, de a kiállítás időtartam alatt a Duna TV is egy-két részes verzióban levetített ebből, és készül ebből a DVD változat is. Tehát amennyire összetett vagy komplex volt, azt gondolom, a bizottság együttes működése, és amennyire az összművészet felé is hatott vagy nyitott csápokat, vagy volt egy ilyen elképzelése magának a bizottság együttesnek, Vaon Andrásnak, hogy ők majd mint egy ilyen óriási képzőművészeti műhely vagy termelő szövetkezet fognak működni mindenféle tevékenységi formában. Szóval ez valahogy így a bizottság után 25 évvel egy picit a programok révén azt gondolom, hogy megvalósulni látszott a kiállítás időtartama alatt.
Elérkeztünk itt egy nagyon érdekes elméleti kérdéshez. Milyen egy jó kiállítás? Hogyan néz ki, minek célszerű benne lenni, és hogyan lehet megrendezni a műcsarnokban, ahol élen járnak a modern művészeteknek a kiállításában? Hogyan tervezik ezt? Hogyan? Milyen alapokon?
Hát azt gondolom, minden kiállítás ilyen szempontból más és más. Itt jelen pillanatban ugye a konkrétumoknál maradunk, a bizottság kiállítás az új igazgató Bujás Gábor, aki ettől az évtől a műcsarnok vezetője, legelső nyitó kiállítás, amelyet maga kezdeményezett a műcsarnokban. Ilyen szempontból ez egy ilyen korszakhatárnak is tekinthető. És nyilván sejtek is valamit abból, hogy milyen típusú kiállításokban gondolkodik, vagy milyen típusú kiállítás felfogás az, ami alapján dolgozik. De ugye általában van az, hogy a gombhoz a kabátot, vagy a kabáthoz a gombot. Tehát ha van egy erős koncepciónak, megvan a logikája, akkor az ugye kijelöli az irányokat, hogy milyen irányba, milyen technikákat, milyen médiumokat lehet használni. Azt gondolom, hogy a kortárs művészetben ez eléggé nagy repertoár, vagy óriási az eszköztára ennek, hogy mit lehet és hogyan. Itt a műcsarnok esetében ugye az a speciális helyzet, hogy egy nagyon klasszikus, historizáló, neoreneszáns stílusú épület van, amely belül is részleteiben mondjuk így, hogy megmaradt, tehát a terek azok alapvetően ilyen bazilikális elrendezésben azok nem kifejezetten a kortárs művészet céljaira jöttek létre, és ha valaki belép az előcsarnokba, vagy nehogy Isten csak előtte megy el a Hősök terén, nem biztos, hogy tudja, hogy a mögött egy komoly kortárs művészeti kiállítóhely rejtőzik, mert nem bocsájt ki, vagy nem sugároz ki magával olyan jeleket, amikből erre lehetne következtetni. Ez is egy nagy probléma, és alapvetően szerintem kommunikációs probléma is, vagy nehézség, amit nyilván meg kell oldanunk, de az jó, hogyha ez így elterjed mondjuk egy városi legenda szintjén, hogy a műcsarnokban valami kortárs művészettel, kortárs kultúrával foglalkozó dolgok vannak, amiket adott esetben lehet, hogy talán nehezebb befogadni a hagyományos múzeum látogatáson szocializálódott látogatóknak, de talán túl vagyunk, azt hiszem, hogy ezen az inger küszöbön, vagy túl lendültünk azon, hogy nagyon sok mindent láttunk meg egy klasszikus kiállítóhelyen is, nagyon sokféle médiumot, hogy itt bármit lehessen csinálni gyakorlatilag.
És azt hiszem, hogy ez a sokféle program, ami kapcsolódik a kiállításokhoz, nagyban segít. Az ennek az újfajta, vagy kortárs művészetnek a klasszikustól eltérő befogadásában.
Hát én azt gondolom, hogy azért a műcsarnokról azért most már nagyjából lehet tudni, hogy ez egy kortárs művészeti kiállítóhely, és aki ide belép, az hagyjon fel minden nem reménnyel, de minden előítélettel és elvárással, de azt gondolom, hogy ez a kortárs művészet sajátja. Tehát a kortárs művészet, az a legkortársabb művészet, az mindig is olyan művészet, ami újításokat jelent bármilyen szempontból, vagy esztétikailag, vagy a hozzáállásban, vagy bármiben. Tehát aki kortárs művészeti kiállításra megy, táncelőadásra, színházba, kortárs művészeti zeneművet hallgat, annak szellemében nagyon nyitottnak kell lennie, hiszen nem feltétlenül támaszkodhat az előzetesen megszerzett tudására, és saját magának kell eldönteni azt, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, mi az, ami őt megfogja ebben, mi az, ami nem. Tehát mindenféleképpen ez egyfajta szellemi kaland és kihívás, hogyha a kortárs művészeti programokra járunk.
Így van, de azért vannak a klasszikus jellegű kiállítások is a műcsarnokban, tehát előfordul ilyen is, meg olyan is.
Persze, nem vagyunk dogmatikusak, tehát vannak, például Józsi pár éve csinált egy fantasztikus festészeti kiállítást a Lipcsei iskola művészeiből, az bizonyos értelemben klasszikus volt, olyan értelemben, hogy szép nagy színes festvények voltak a falakon, bár azért valami kis színes függönyökkel azért megbuherálta a teret Józsi is, de hogy mondjam, ilyen értelemben az egy klasszikus kiállítás volt.
Milyen tervek vannak a jövőben? Milyen kiállításokról lehet tudni, hogy terve vannak véve, illetőleg mikor nyílik a legközelebbi kiállítás?
Hát most idén megint egy formabontó módon zárjuk az évet, hiszen decemberben nem lesz több kiállításunk, lesz viszont egy nagyon izgalmas képzőművész, illetve egy kortárs táncművész, Horváth Csaba és Milorad Krisztičnek a közös tánc előadása, vagy ilyen színház és képzőművészet, megint egy ilyen határátlépő műfaj. Ennek lesz a bemutatója a műcsarnokban, úgyhogy ezt több alkalommal is játsszuk decemberben, sőt még január folyamán is. És akkor az elszínzomban is megint egy nagyon formabontó dolog fog történni. Majd mesélj erről, Józsi.
Anélkül, hogy lelőnénk a poént, hogy az Erzt Múzeumban november 29-én nyílik Németh Ilona képzőművész kiállítása, és az érdekessége az lesz, hogy a fókusz a kiállításnak gyakorlatilag nem fent a kiállító térben, a terekben lesz, hanem mondjuk a múzeum egy részletében, vagy küszöbénél, vagy előcsarnokában, vagy nem tudom, hogy mondjam, de részleteket szerintem, vagy tényleg most nem akarunk, vagy nem szívesen, meg kell nézni, el kell jönni, főleg, hogy itt van a kerületen belül, de december 7-én lesz egy sajtótájékoztatószerű esemény, amelyen a műcsarnok szeretné bejelenteni és megjeleníteni néhány konkrétummal a jövő évre tervezett programját, vagy programjaink közül sokat. Annyi biztos, hogy ez a három vezérfonal, tehát a műcsarnok nagy kiállítótermében, az Erzt Múzeumban, illetve a műcsarnokon belül van egy projektgaléria a menüpont, ott tematikusan, mondjuk így, hogy fókuszba rendezett, vagy valamilyen téma vonal mentén felvonultatható kiállításokat kívánunk majd rendezni. És ezek között lesznek mondjuk világszerte ismert alkotók, hogy így mondjuk sztárok, lesznek érdekes kísérleti jellegű dolgok, és megint csak meg fog jelenni egészen különböző médium, tehát a festészet, az installáció, fotográfia, videó, filmek és más egyéb finomságok.
Úgyhogy mindenkinek én csak azt tudnám javasolni, hogy látogassa erőszeretettel a műcsarnok honlapját, ha minden igaz, az is meg fog újulni a közeljövőben, úgyhogy azért is érdemes oda nézni, és maradjon ez meglepetés, hogy mi lesz konkrétan, de mindenkit szeretettel várunk a műcsarnokba is, és az ERSZ Múzeumban is.
Ha még nagyon röviden a műcsarnokban folyó egyéb tevékenységekről a kiállítás rendezésen kívül, mit lehetne még? Gondolok itt például a Verencei Biennálé projektre. Van-e más is, milyen tevékenység?
Emellett az említett Biennálé mellett, amelynek a mindenkori nemzeti biztosa, ugye műcsarnok igazgatója, ez építészeti és képzőművészeti Biennálé, de számos külső helyen vagy partnerintézménynél történő kiállítást is szervezünk. Emellett a műcsarnok azon túl, hogy mondjuk egy ilyen kortárs tudáscentrum, egy nagyon komoly archívummal és könyvtárral, emellett kiadóként is működünk, tehát azt gondoljuk, vagy úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos pontosan azért, mert talán a kortárs képzőművészet nem ennyire magától értetődő, vagy bizonyos háttérinformációkat igényel, hogy ezeket a kortárs kultúrából, amik valahol művészet, művészettörténet, filozófia háromszögében, vagy Bermuda háromszögében talán elvesznek, de fontosak, hogy ezeket magyar nyelven kiadjuk és megjelentetjük. Van egy ilyen sorozatunk is, emellett ugye adunk ki egyéb katalógusokat, más kiadványokat, amennyire persze az anyagi lehetőségeink ezt megengedik.
Hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést, és ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Semmi, nem történik semmi, semmi drágám, semmi drágám, semmi drágám.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban a Kontakt Rádión. Következzék tehát a Kaleidoszkóp. Először is a Szegedi Somogyi Könyvtárban szeretném fölhívni a figyelmüket az In Memoriam Heinrich von Kleist kiállításra. Ez egy kamara kiállítás, az 1777-ben született Kleistnek az emlékére, akinek olyan művei vannak, mint például a Kolház Mihály, amelyik az igazságtalanságokat boncolgatja, a reménytelen küzdelem regényét méltánytalanságok ellen, vagy olyan komédiája, ami a bürokrácia kitűnő szatírája is, az Eltört korsó címmel, és például a Homburg hercege, az önpusztító felelősségtudat tragédiája, tehát ennek az embernek a könyveiből, műveiből és az életéről szóló kiállítást mutat be a Szegedi Somogyi Könyvtár. Csak emlékeztetőnek, hogy aki a képregényeket szereti, az szintén érdemes, ha elmegy ide, mert kiállítás van. Zorád Ernő, az utolsó pesti bohém, a francia-belga képregények, illetőleg egy karikatúra kiállítás is látható itt a képregény hét alkalmából. Baján a Nagy István képtárban kis, de fényes eklézsiának mondatik. 200 éves a bajai református egyházközség címmel nyílt kiállítás, amelyik a 18. században a Bajára érkező felvidéki református népességnek az életébe nyújt betekintést, ahol például olyan különleges személyiségek is voltak, mint Kócán Mór, aki olimpiai bronzérmet is nyert, és ugyanakkor lelkipásztor volt, de az első teológa, női teológus is innen került ki, Novák Olga személyében, akinek a nagyapja hozta haza Torinóból az oklevelét, amit maga Kossuth Lajos dedikált, illetőleg például Fülep Lajos művészettörténész, művészetfilozófus, tehát gyakorlatilag a református eklézsia történetén keresztül Bajának a történetébe is be lehet tekinteni. Szintén vidéken, Kecskeméten, a népi iparművészeti gyűjteményben Szösz mentén táskák, titoktartók, képek, nemezből címmel nyílt kiállítás, és aki szereti a humort, aznak is érdemes elmenni ide, ugyanis az egyes nemezből készült képekhez nagyon érdekes, humoros megjegyzések olvashatók. Zircen, a Bakonyi Természettudományi Múzeumban Veszprém legendás tudósa, 150 éve született Lackó Dezső címmel nyílt kiállítás, amelyik Lackó Dezsőnek történelmi, néprajzi, geológiai és egyéb kutatásainak az eredményeiről is szól, piarista szerzetesi munkájáról is szól, illetőleg tűzoltó, vadász, mecénás, felfedező és más tevékenységeit is bemutatja, példázva ezzel a közösség iránti elkötelezettség, a maradandó értékteremtés, a példamutató nyitottság, a személyesség és szerénység egy különleges esetét. Ugyanakkor tárgyakban pedig olyan különleges dolgokat is meg lehet itt nézni, mint az őskori kőbalta, vagy kavicsfogú álteknős és mamutfog, hajmáskéri hadifoglyok kézműves munkái, krokodilból és teknős páncélból készült pajzsok és egyéb dolgok, amiket a megyének a lakosai hoztak számára, vagy amiket ő maga talált Veszprém megyében. A székesfehérvári Csók István képtárban Fejér megyei őszi tárlatot lehet megtekinteni, ahol a most már hagyományossá váló képző és iparművészeti bemutatóval a megyének az alkotói, illetőleg a megyéhez kötődő alkotások tekinthetők meg. Budapesten az Örökségi Galériában a Köh rendezésében dekoratív kompozíciók, Marosi Ilona kiállítása tekinthető meg, akinek festészeti alkotásai tudományos megalapozottságú, nagyon tudatosan komponált, harmonikus vonal és formarenddel létrehozott festmények, az emberi lét miben létét kutatják, és a szimbólum használatuk az ősi keleti kultúrákra nyúlik vissza, illetőleg az ősi magyar hitvilágnak egyes elemeit is fölhasználja. Ugyanakkor mindezeket a keresztény kultúra jelképeivel ötvözi, és a teremtett tárgyakat is belevonja, vagyis a tényleges való természetben található tárgyakat is az alkotásaiba. Keszthelyen a Balatoni Múzeumban szintén művészeti kiállítás nyílt együtt, kortárs festészeti kiállítás, ahol a Kárpát-medencére való kitekintéssel nem csak magyarok, hanem más a Kárpát-medencében élő alkotóknak a művei is láthatók, de elsősorban zalai, illetőleg a szomszédos területeknek a művészeinek az alkotásait mutatják be. Simontornyán a Vármúzeumban egy időszaki kiállítás nyílt a roma közérdekű muzeális gyűjteménynek a gyűjteményéből, tehát a cigányság európai mércével is mérhető értékeit mutatják be, legyen az akár festészet, grafika, fém, fa vagy kőszobrászati alkotás, vagy ipari, vagy népművészeti mű. Hódmezővásárhelyen az 58. vásárhelyi őszi tárlat mutatja, milyen hosszú időre visszanyúló hagyomány a hódmezővásárhelyi születésű, ott élő, vagy témában ahhoz kötődő képzőművészeknek a tárlata. Kiemelkedő alkotások, a fődíjas művek láthatók itt. Klasszikus, realista művek, ugyanúgy, mint az új és legújabb stílusoknak a képviselői. Szegeden a Vármúzeumban egy természettudományos kiállítás nyílt, Fától az erdőt, erdőtörténeti kiállítás, ahol nem csak magukat az erdőket, hanem az erdőknek az élővilágát is bemutatják, és mindez történeti távlatban, tehát a jégkori állatok csontjaival, megkövült növényeknek a maradványaival és rekonstrukciókkal, mint például az orrszarvú rekonstrukció kezdik, majd tovább haladva eljutnak Mária Terézia koráig is, amikor az erdészeti ismeretek tanítását a Selmecbányai Akadémián megkezdték. Látható az 1885-ös erdészeti térkép, valamint erdész viseletek is, illetőleg még a Tanácsköztársaság korába is be lehet tekinteni. A Gödöllői Királyi Kastély Múzeumában kincses templomok, Grassalkovics első Antal a főúri mecénás címen nyílt kiállítás, és itt Grassalkovics Antalnak a személyét is bemutatják, illetőleg mecénási tevékenységét is, az általa összegyűjtött alkotásokat is. Például látható egy 19. század elejé falfestmény, amit restauráltak, vagy láthatók olyan művek, mint például Altman Mihály Frigyes és Mihály Károly, valamint Migadzi Kristóf püspökkel együttes festmények Grassalkovicsnak, vagy olyan festmény, ahol harmadik Károlyjal és Mária Terézia királynővel együtt van. Mária Terézia királynő által adományozott miseruha és palást is látható, valamint eredeti okiratok, többek között Grassalkovics Antalnak a végrendelete. Egy másik teremben a Nepomuki Szent János kultusszal lehet megismerkedni, illetőleg a Váci Egyházmegyének a kegytárgyai miseruháiból is látható egy bemutató. Mindezt múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik. És hogyha már szeméről volt szó, nagyon érdekes, izgalmas kiállítás a Szombathelyi Szavária Múzeumnak a kiállítása, ahol Eszterházy János emlékév kapcsán válogatás látható a Pozsonyi Magyar Galéria festmény, szobor és grafikai gyűjteményéből. Gróf Eszterházy János politikus is volt, illetőleg egyházi tevékenységet is végzett, nagyon érdekesen hangolódik össze a magyar Szent Korona népeinek a testvériségét rendkívül fontosnak tartotta. Egyik fontos alaptevékenysége volt ennek a művelése, ezen kívül a magyarság szolgálatát és a pacifizmust lehet mint jellemvonását megemlíteni, és ő volt az például az egyetlen ember, aki 1942. május 15-én, amikor szavazásra bocsátották a zsidóknak a deportálását Szlovákiában a német koncentrációs táborba, tehát a 68/1942-es számú törvényjavaslatot, aki tiltakozott ellene, fölállt és kiment, nem szavazta meg, hogy a keresztény és demokrata lelkiismerete kategorikusan ellenzi a zsidók deportálását. Ennek következtében volt aztán, hogy 1944-ben zsidók, csehek, szlovákok és lengyelek százainak segített a gestapo elől elmenekülni, görözte a gestapo. Mégis 1945 nyarán letartóztatták, és börtönbe került a csehszlovák titkosszolgálat pincebörtönébe. Amikor ott meghozták a halálos ítéletet, már Szovjetunióban tartották fogva, 49-ben került vissza a Szovjetunióból Csehszlovákiába, és csehszlovák börtönökben élt utána is 1957-ig, amikor szintén a morvaországi Mirovban meghalt. Ezután a szomorú kiállítás után egy valamivel vidámabbat is szeretnék említeni. Budapesten a Magyar Sportmúzeumban Dabóczi Mihály emlékkiállítás nyílt. Dabóczi Mihályt biztos, hogy nagyon sokan ismerik, mint szobrászművészt. Például Körösi Csoma Sándornak a szobrát Erdélyben ő alkotta meg. De ugyanakkor nagyon izgalmas az is, hogy vívott, és nem csak akárhogyan vívott, hanem bajnok is volt, tehát a vívó bajnok is volt, olimpiás versenyző, úgyhogy a sportmúzeumban ezt az oldalát is meg lehet ismerni. Előzetesként pedig a szombathelyi képtárban Hang és forma, Gessler Mária kiállítása, ahol viszont a magyar és a japán kultúrának a kapcsolatát lehet egy kicsit megismerni Gessler Máriának a porcelán szobrai kapcsán, ahol emberi figurákat idéző hangszereket készített például. Mindezekkel akkor zárom a mai műsort, szombaton 5-től 6-ig ismétlés, jövő héten pedig ismét élőadással jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Ismétlést hallottak.